A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem ma este itt a Trend FM-en Fácán Gergely, a Volvo Hungária kereskedelmi igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
És hát rengeteg dologról szeretnék beszélni, például az új elektromos kamionokról. Itt rengeteg kérdésem van, sőt, vannak már tapasztalatok. 2 évvel ezelőtt üzembe állított kis teherautó, nem is kicsi teherautók, ez a közepes városi logisztikára használt teherautókra. Mindenről fogunk ma beszélni, de mindenek előtt, hát azt hiszem, hogy gratulációval kell kezdeni. 2022-t rekorderedménnyel zárta a Volvo Trucks. Ugye ez az egész Európára igaz. Gondolom Magyarországon sem az utolsók voltak.
Igen, nagyon büszkék vagyunk erre. Európa legtöbb országában a Volvo növelni tudta a piaci részesedését, és ez igaz Magyarországra is. Soha annyi Volvo teherautót nem helyeztünk még forgalomba Magyarországon, mint a tavalyi évben. 2022-ben több mint 1200 járművet regisztráltunk egy év alatt Magyarországra. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre a teljesítményre. Ez egyébként több mindennek köszönhető egyszerre. Nyilvánvalóan a Volvo Hungária hátterének is. Nagyon jó kollégákkal dolgozunk együtt, és nagyon aktívak vagyunk értékesítés szempontjából. Illetve természetesen a nagyon jó szerviz háttér is szükséges, hiszen egy üzemeltetőnek az a fontos, hogy egy járművet nem csak át kell vennie, hanem azt éveken át üzemeltetni is kell.
Egyébként az, hogy egész Európában is jó forgalmat tudtak bonyolítani, és ugye ez a rekordév, ez a teljes vállalatra vonatkozik. Ugye?
Így van.
És külön-külön rekordévet, vagy azért volt,
ahol van olyan, nem? Ahol nem, tehát mindenhol nem lehet rekordot felállítani, de Magyarországon és Európában átlagosan nézve rekordot értünk el. Na. És amit egyébként még hozzá szerettem volna ehhez tenni, hogy ne felejtsük el, hogy a COVID hatása még valamelyest mindig érződik.
Erre akartam rákérdezni, hogy akkor tulajdonképpen ezt annak is köszönhetik, hogy egy kicsit lemaradtak a rendeléssel a vevők, vagy pedig esetleg a konkurencia rosszabbul áll alkatrészből.
Igen, inkább ez, inkább a második. Tehát a versenytársaink közül vannak, akiknek a gyártás kapacitásuk még mindig nem éri el a 100%-ot, vagy nem éri el a korábbi rekord éveiket. A legtöbb versenytársunknak így is 2019-es év volt a rekordév gyártáskapacitás szempontjából, és mi büszkén mondhatjuk el, hogy a Volvo csoport a 2019-es rekordévet 2022-ben több mint 10%-kal tudta növelni. Ehhez képest vannak olyan versenytársaink, akik még néhány százalékkal ez alatt a gyártás teljesítmény alatt tudnak csak működni.
Bárhogy a 19-es gyártás.
Igen, az önmaguk 2019-es teljesítményéhez képest még mindig kevesebbet tudnak produkálni.
Ennyire nem álltak még helyre az ellátási láncok?
Így van, illetve új hatások is bejöttek. Elég, ha csak a háborúra gondolunk, nagyon sok versenytársunk van, akinek komoly ukrajnai beszállítóik is voltak, például kábelköteget szereztek be Ukrajnából, és azért tudjuk, hogy hiába vannak kábelkötekgyártók a világ más országaiban is, azért ez sem egy olyan alkatrész, amit egyik napról a másikra márka specifikusra lehet alakítani. Ez azért hónapok kérdése, mire egy gyár egy adott alkatrészt el tud kezdeni gyártani, arról nem beszélve, hogy ezek a gyártók sem rendelkeznek végtelen kapacitással. Tehát ez nem úgy történik, hogy odaszólok telefonon, hogy holnaptól az én márkájú járművembe kérek egy kábelköteget, és ráadásul napi sok 1000 darabot szeretnék belőle, hanem ez egy több hónapos folyamat, mire ez fel tud állni.
Na most menjünk mélyebbre ebbe a piaci keresletbe, mert ugye egyik oldalról igaz, akkor ezek szerint a fő ok az, hogy kicsit a megrendelésekkel is elmaradtak, és itt gyakorlatilag behozták a lemaradást. De gondolom a logisztika is felpörgött. Pont a COVID alatt azért elindultak a házhozszállítások, úgy általában a szállítások, bár egyébként a házhozszállítás talán a kamionokat nem igazán érinti.
Így van, a mi termékkörünket a házhozszállítás nem érinti, de azzal, hogy a kereslet megnövekedett, azzal nyilván a nagyobb távolságú fuvarokat is nagyobb mennyiségben kellett elvégezni, tehát egy erős felpörgés érezhető. Tehát én azt mondanám, hogy a hatás kettős. Részben azért, mert kimaradt egy év, amit több idő pótolni, tehát kereslet szempontjából évek, mire visszapótoljuk, a másik, hogy a szállítási volumen is emelkedett. Itt azért az fontos megjegyezni, hogy 2022-ről beszélünk, mert hogyha majd érintjük 23-at, akkor itt már a szállítási volumenek csökkenését lehet tapasztalni, de most még a 22 a témánk, tehát igen, tavaly évvégéig nagyon erőteljes közúti áru továbbítási volumen növekedés is megfigyelhető volt.
És akkor ezek szerint önök már most arra készülnek, hogy idén komoly visszaesés lesz az értékesítésben?
Az értékesítésben még nem, ezt szinte már biztosra mondhatom, egész egyszerűen azért mondhatom biztosra, mert majdhogy nem feltöltöttük az idejévi gyártás kapacitásunkat. Már november végére, december elejére küldünk gyártásba eszközöket, viszont azt biztosra mondhatom, hogy a szállítási volumen már mostanra csökkenést szenvedett el. Most egy ilyen ügyféltől függően 10-15%-os volumen csökkenésről tudunk beszélni, de ez azért nem érinti közvetlenül a mi tevékenységünket, mert ne felejtsük el, hogy amikor volumencsökkenés van, akkor az ügyfeleknek költséget kell csökkenteniük. Tehát a mi ügyfeleinknek, a fuvarozóknak. És az új járműbeszerzés az a költségcsökkentés egyik módja, hiszen a régi gazdaságtalan járművemet értékesítem, és helyette veszek egy jobb, gazdaságos járművet, olcsóbban fenntartható járművet.
De várjon egy pillanatra, mert ez egy izgalmas történet, de ha pont nem egy pörgés van, akkor valószínű, hogy azok, akik használt autót vesznek, talán kevésbé érdeklődnek, vagy van az piacnak egy olyan része, amelyik kifejezetten így frissíti a flottáját, tehát nekik is az egy korszerűbb jármű lesz?
Azt tudni kell, hogy a használt jármű értékesítés az új jármű értékesítést nagyon támogatja, és jelenleg óriási kereslet van a használt járművekre, tehát ahogy ön is mondta, most nagyon jó eladni a használt járművemet. Általában egyébként ez nem országon belüli értékesítést jelent, sőt, sok esetben nem is Európán belüli értékesítést, sőt, a legtöbb esetben Európán kívülre szóló értékesítésről van szó, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy nincs annyi használt jármű a piacon jelenleg, amennyit ne tudnánk eladni. Tehát most ez nem kérdés senki számára, hogyha lehetősége van, akkor a régi menjen, az új pedig jöjjön. És azért azt is fontos megjegyezni, hogy általában a régebbi használt járművek is finanszírozott eszközök. Tehát, hogyha esetleg egy-egy hallgatónak az juthat eszébe, hogy de hát nem gazdaságosabb egy régit megtartani, mert az az enyém. Nem, itt a legtöbb esetben a régi sem az övé, azok is finanszírozott eszközök.
Na jó, de hát a magas, és akkor itt már is a következő témánknál vagyok, amire külön ki akartam térni, de ez itt a legjobb pont erre. Hát a kamatok világszerte elszálltak. Tehát, hogy most finanszírozni bármit is, legyen szó kamionról, teherautóról, személyautóról, kisfurgonról, bármit finanszírozni, az nagyon drága.
Igen, ez így van, tehát azért ez okoz nekünk is fejtörést. Azért a tavalyi évben még voltak olyan finanszírozási lehetőségek, amik ezt kompenzálták, ugye az állam is nyújtott beruházásokra különböző segítséget, sőt még az idén évelején is volt erre példa. Ezek most jelenleg kifutóban vagy kimerülőben vannak, ezért mi azt látjuk, hogy az ügyfelek mérlegelnek, tehát ők azt nézik, hogy a használt járműből származó eredmény, illetve a költségcsökkenésből, az üzemeltetésből adódó költségcsökkenésnek eredménye hogyan tudja balanszírozni az új jármű megnövekedett vételárát, hiszen fontos azért ezt is tudni, hogy az új járművek jelentősen többe kerülnek, mint 2-3 évvel ezelőtt, plusz a megnövekedett kamatokat, tehát egyre összetettebb ez a matek, és azt látjuk, hogy most már a hezitáció is hosszabb. Tehát amíg mondjuk fél évvel ezelőtt egy telefon volt eladni egy új járművet, ha volt adott esetben szabad gyártás helyünk, most azért az látszik, hogy néhány nap gondolkodási időt kérnek az ügyfelek, mire igent mondanak, és pont részben a megnövekedett kamatok miatt is.
Na jó, de hát egy ilyen több tízmilliós eszközbeszerzés azért gondolom, meg egy vállalatnál is azért egy komolyabb gondolkodás.
Hát attól függ, melyik vállalatról beszélünk. Én azt mondom, hogy azok a fuvarozó cégek, ahol 100-200 kamion van, ott egy 10-20 darab jármű beszerzését eldönteni legtöbb esetben percek kérdése, vagy éppen az a döntés már korábban előkészítésre került, és a konkrét ajánlat felülvizsgálatakor már rövid a döntéshozatal. A kisebb vállalkozók, ahol esetleg csak 4-5 adott esetben, vagy 8-10 eszköz szerepel a flottában, ott ők valóban jobban átgondolják, de azért az fontos tudni, hogy amikorra minket ők megkeresnek, addigra ők már ezt a döntést részben meghozták, maximum azt választják ki, hogy ki lesz a beszállítójuk.
Na és akkor itt megint egy érdekes kérdés, ez személyautó, egy japán márka képviselője volt nálam itt néhány hete, és vele beszélgetünk, ugye ők is arról számoltak be, hogy tavaly elképesztő jó évet zártak, és úgy néz ki, hogy még ez idénre is áthúzódik, és azt mondta, hogy ez a dinamikus növekedés annak köszönhető, hogy nekik jó a hírük. És itt jön a párhuzam, és ezért hozom ezt a sztorit ide, mert azt mondta, hogy nekik az volt a szerencséjük, hogy ők nem álltak le. Így volt autó, és gyakorlatilag egy csomó más, korábban más márkát választó ügyfél őket választotta, és itt jön a lényeg, amire rá akarok kérdezni, azt mondta, hogy nekik szerencséjük van, mert aki egyszer beül abba az autóba, az onnantól kezdve azt fogja választani. Kamion szinten ez így működik-e, vagy pedig ott azért bonyolultabb a történet, már csak azért is, mert ott azért flottákat vesznek, és hát eleve egy nagyságrenddel drágább eszköz, mint egy személyautó, hogy ott mennyire számít az, hogy beleülnek, és akkor azt mondják, hogy hú, ez jobb, mint a korábbi volt.
A párhuzam jogos, mert a mi termékünknek is hál' Istennek nagyon jó a híre. Azért tudni kell, hogy egyébként egy termék műszaki színvonala az szinte minden esetben, vagy inkább műszaki megítélése minden esetben hullámzó. Csak nem mindegy, hogy ez a hullám egy magas szinten hullámzik, és csak kicsik a hullámok, vagy alacsony szinten és jó nagy görbékkel. Hál' Istennek a Volvo megítélése az általánosan véve is elég magas értéken szerepel, de ezen belül is mi most pont egy olyan korszakban vagyunk, amikor a dízel termékünk, ami egyébként az eladásunk 99%-át teszi ki a mai napig is, a dízel termékünk egy nagyon jó megítélésnek örvend, ez köszönhető annak, hogy 3,5 évvel ezelőtt egy új dízel technológiát mutattunk be, ami nagyon nagy hatékonyság növekedést okozott, egész pontosan 12%-os üzemanyagfogyasztás csökkenést hozott, úgyhogy egyébként a járműnek a forgatónyomatéka még növekedett is, tehát egy nagyobb teljesítménnyel párosult egy kisebb üzemanyagfogyasztásra, és ez a költségek szempontjából az ügyfeleknek kardinális kérdés volt. Ráadásul azt is tudni kell, hogy sokan az új technológiától adott esetben az elején féltek, de mivel ez a technológiánk nekünk 3 éves, tehát nem is túl régi, nem is túl új, pont ütőképes állapotban van, most már van olyan populáció, több ezer jármű fut egyébként csak a magyar utakon ilyen motorral ellátva, tehát van olyan populáció, ami tudja bizonyítani, hogy ez egy megbízható termék, tehát azok, akik féltek a bonyolultságtól, azok is most már meg vannak győzve, hogy ez igenis egy nagyon jó hajtáslánc, úgyhogy nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy olyan megkeresések is vannak, ahova korábban éveken keresztül hiába kopogtattunk, nem tudtuk a mi termékünket eladni, most pedig ők keresnek meg minket.
Így megy a hírek?
Hát igen, nagyon-nagyon terjednek a hírek, a fuvarozók egymással kapcsolatban vannak. Ők nagyon sok esetben egymással barátok, kisebb közösségek összejárnak, illetve hát van azért közös fórum is a fuvarozóknak, több fóruma is létezik, és itt, hogyha egy márkának rossz híre van, az nagyon-nagyon gyorsan terjed, de hál' Istennek a jó hír is viszonylag gyorsan terjed, mert azért ezt szeretik megosztani, sőt, aki egy jó döntést hozott, az szívesen büszkélkedik a kollégájának, vagy épp üzlettársának azzal, hogy milyen tapasztalatai vannak, úgyhogy ezért tudunk ilyen élményeket átélni, hogy olyan flotta tulajdonosok is keresnek meg minket, akiket előtte mi nem bírtunk elérni. Hát üröm az örömben, hogy nem mindenkit tudunk kiszolgálni, tehát gyártás kapacitásaink végesek. Mi alapvetően most azt a filozófiát követjük, hogy aki az elmúlt 10-20-30 évben partnerünk volt, mi nagyon számítunk rájuk a következő 10-20-30 évben is, tehát őket mindenképpen próbáljuk kiszolgálni, és ha e felett van még kapacitásunk új ügyfelek fogadására, akkor nekik is próbálunk járművet értékesíteni, de alapvetően mi most a hűséget szeretnénk díjazni, mert azt gondolom, hogy akire támaszkodhattunk az elmúlt évtizedekben, rájuk szeretnénk támaszkodni a jövőben is.
Egy csomó kérdés jutott eszembe, úgyhogy szép lassan sorba föl is teszem őket, mert ugye mikor ilyen fura világ van, hogy egyrésztről mindenki attól fél, hogy jaj, csökkenni fog a forgalom, és közben meg áruhiány is van, és meg kell próbálni minél több ügyfelet megszerezni úgy, hogy nem tudom, milyen átfutási idők vannak, de tőle is mondta, hogy legalább egy éves átfutás van most is.
Hát most nagyjából 10 hónap, igen.
10 hónap. Személyautók kapcsán tudom ezeket, vagy onnan hallom sűrűbben ezeket a híreket, hogy ez azért nagyon kemény, hiszen az ügyfél arrébb léphet. De akkor ezek szerint most akkora a kereslet, hogy bátran mondhatják, hogy jó, hát 10-12 hónap múlva. De a kérdésem, ami eszembe jutott itt menet közben, az arra vonatkozik, hogy milyen helyzet az allokációkkal. Tehát, hogy ugye most mindenhol dübörög a piac, nem tudom, hogy itt is úgy van, mint a személyautóknál, hogy vannak olyan piacok, ahol egy kicsit lejjebb árazzák az adott terméket, vannak piacok, ahol följebb, vagy pedig a teherautó, az teherautó, és mivel nemzetközi fuvarban vannak, ezért gyakorlatilag ugyanannyit kérhetnek, tehát egyforma áron működik.
Európán belül nagyjából közel egységes árazást tapasztalhatunk a haszonjárművek terén. A különbségek abból adódhatnak, hogy mondjuk felszereltségben vannak szokások, illetve különböző motortípusok, amire az egyik ország jobban preferál, a másik kevésbé, de alapvetően nagy általánosságban azt mondhatom, hogy közel hasonló árazása van ugyanazon termékre egész Európában. Viszont azt tudni kell, az előbb is említettem, hogy komoly eladási ár növekedés volt az elmúlt 3 évben tapasztalható. A Volvo ebben próbál lojális lenni az ügyfeleihez, és például a mi árváltozásunk az szigorúan a költségváltozásokat követi le, tehát nem egy irreális extra profit, és nem a lehetőségek kihasználása és visszaélése, hanem gyakorlatilag egy költségnövekedésnek a lekövetéséről van szó.
Na és én igazából arra lennék kíváncsi, hogy mi a helyzet az allokációval ilyenkor. Mert hogy hát most pörög mindenhol a piac, és gondolom kapacitás az annyi van, amennyi, de ha mondjuk menet közben változnak az igények, mennyire lehet beelőzni, vagy mennyire lehet plusz mennyiségre jelentkezni a központnál? Vagy ott ez kőbe van vésve, amennyit tavaly megrendeltek, vagy amennyire szólt a terv mondjuk, attól jelentősen eltérni nem lehet.
Mi folyamatosan jelezzük a gyárnak, hogy többet szeretnénk, egész egyszerűen azért, mert látjuk, hogy milyen kereslet van Magyarországon, és szeretnénk kiszolgálni az igényeket, de azért azt tudni kell, hogy majdnem minden országban a más kereskedelmi igazgató kollégáim ugyanezzel érvelnek ugyanafelé, a Göteborgi központ felé. Ők próbálnak balanszírozni legjobb tudásuk szerint. Nyilvánvalóan engem nem avatnak ebbe bele, de azért feltételezem, hogy azok az országok vannak jobban kiszolgálva, akik jó eredményt, jó presztízst képviselnek. De büszkén mondhatom, hogy a magyar volumen a korábbi volumenekhez képest extra módon növekedett, tehát az azt jelenti, hogy mi preferált országok közé tartoztunk, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, és ez biztos, ez tény.
És akkor ezek szerint ebben a piacban van további növekedési potenciál, tehát komoly potenciált látnak még mindig?
Igen, abszolút. Jelenleg ennek a növekedésnek a gátja a gyártás kapacitás, tehát magas szinten megy a gyárunk, soha nem ment ilyen jól, de tudnánk még többet gyártani, de a beszállítók nem bírnak többet kiszolgálni. Illetve hát ami még nagyon fontos, talán a tavalyi évre még visszakanyarodva egy gondolat erejéig, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy a gyár hogyan kezeli a szabad kapacitásokat. Ugye az év elejét úgy kezdtük el, hogy még béke volt Európában. És az ukrán háború kitörését követően az orosz piacnak szánt gyártáskapacitást és megrendelést törölték, illetve ugyanez volt igaz az ukrán piac számára is, hiszen ha nem finanszírozható egy adott ügyfél, egy ukrán ügyfél, akkor nyilván a járművet azt törölni kell gyártásból, ezért nagyon sok felszabadult kapacitása lett a Volvónak, amelyet szétosztotta a különböző országok között. És Magyarország is rengeteget kapott ebből, tehát mi körülbelül 20%-kal tudtuk emelni a Magyarországra szánt járművek darabszámát, csupán ennek a dolognak a következményeként.
Repül az idő, de még talán egy rövid kérdésre van mód, és aztán majd fordulunk, és a hírek után még folytatjuk természetesen, de ez a két piac, ez mennyire volt fontos? Mert mondta, hogy nagyon sok autót kaptak. Ez azt jelenti, hogy ez egy jelentős kiesés most?
Hát az ukrán piac, nem az a jó szó, hogy fontos, nem fontos, milyen volument jelentett. Az ukrán piac az a magyar volumennek körülbelül a fele volt, tehát az nem számított egy nagyon nagy piacnak, viszont az orosz piac az egy óriási piac. Tehát annak ellenére, hogy Oroszországban vannak saját teherautógyártmányok is, a Volvo a nyugat-európai gyártmányok közül piacvezető volt, sőt, nekünk gyárunk is volt Oroszországban. Azért mondom, hogy volt, mert nem üzemel, be van zárva most már 13 hónapja. Minden alkalmazott el lett küldve, tehát nem tudhatjuk ennek a gyárnak a sorsát egyelőre, de ezen kívül ez az orosz gyár, az orosz Volvo gyár nem volt képes ellátni önmagában az orosz piacot, hanem még az európai gyártás kapacitás egy része is az orosz piacot szolgálta ki, és hát ez a magyar piac sokszoros a volument jelentette, és ez lett szétosztva Európa számára, amit egyébként a kereslet felszippantott könnyedén.
És Oroszországban is ugyanolyan normákkal szállították ezeket az autókat, mert ugye mondta itt, hogy a legújabb dízelmodell az ugye jelentősen csökkentett fogyasztással működik, ez viszont kibocsátás csökkentést is jelent, és hát ugye ez itt Európában önmagában is egy fontos szempont, gondolom én a gyártóknak.
Igen, így van. Itt azt kell tudni, hogy Oroszországban kétféle jármű került átadásra és gyártásra. Az egyik az az orosz szabványoknak megfelelő, európai besorolásban Euro 5-ösnek megfelelő jármű család volt, ami gyakorlatilag a mi előző generációs járművünket jelentette. Ezek az eszközök természetesen Nyugat-Európában nem forgalomba helyezhetőek, de itt azt kell tudni, hogy gyártás kapacitásról van szó. Tehát egész egyszerűen, ha nekünk mondjuk ma nézzük, ha volt júniusi gyártásban Euro 5-ös modellünk az orosz piac számára, akkor ezt egész egyszerűen kitöröltük azt a járművet gyártásból, és beraktunk helyette egy Euro 6-osat. Tehát ez átcserélhető volt. Néhány darab volt az olyan eszközök száma, ami egyébként legyártásra került, mert már nem lehetett törölni, azt értékesítettük olyan területeken, ahol ezt egyébként befogadja a környezeti lehetőség, vagy törvényi lehetőség. Viszont azt tudni kell, hogy azok az orosz fuvarozók, akik nyugat-európai feladatokat láttak el, már pedig sok ilyen van, ők pedig az európai szabványnak megfelelő Euro 6-os modelleket rendelték, tehát ezek akár változtatás nélkül is alkalmasak az európai piac számára is.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Fácán Gergellyel, a Volvo Hungária kereskedelmi igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.